Utolsó éveit Princetonban töltötte Albert Einstein. Itt talált rá hűséges sétapartnerére, egy nála sokkal fiatalabb és elegánsabb férfira. Einstein a relativitás elmélettel forgatta fel a fizikai világról alkotott fogalmainkat, a fiatalabb férfi Kurt Gödel pedig a matematika absztrakt világával kapcsolatos felfogásunkra hatott hasonlóképpen. Jim Holt az esszéiben a két Jenny, valamint a hozzájuk mérhető tudósok lélegzettel állító újító gondolatait magyarázza el, és az életükbe is betekintést enged. A kötet címe, amikor Einstein Gödellel sétált, kirándulás az értelem peremén. A könyv jelentőségéről a szaklektorral, Máté András filozófussal, az ELTE logikai tanszékének vezetőjével beszélgetünk.
A könyv elején, az előszavában a szerző leír egy nagyon szép hitvallást. Fölolvasnám. Eszményem a koktélparti beszélgetés, amikor a mély gondolatot szórakoztató módon a lényegére lecsupaszítva közvetítjük egy érdeklődő barátnak, esetleg egy gyors rajzzal is kísérve a szalvétán. A cél az, hogy az újonc fejében világosságot gyújtsunk, de vigyünk a témába egy olyan csavart, amellyel a szakértő tetszését is elnyerjük. És persze soha ne untassunk. Hát ez egy nagyon szép célkitűzés, és én nekem az volt az érzésem, hogy eleget is tesz neki. A könyv elsősorban matematikáról szól, modern, mai 20.-21. századi matematikáról, kicsit fizikáról, kicsit idegtudományról, kicsit etikáról, vannak benne külön etikai eszély is. Mindenütt érintkezik a filozófiával, a matematikával, a fizikával kapcsolatos filozófiai kérdésekkel. Én azt hiszem, hogy ez a kíváncsi embereknek szól. Tehát akiben megvan a kíváncsiság szellemi kalandok iránt, annak ez nagyon sokat mondhat. Pár dolog van benne, ami a mai világban, a mai világbeli problémáinkban segít egy kicsit eligazodni.
Pont ez érdekes nekem, hogy az, amit az életről, az univerzumról, hogy tágul-e, hogy mi az igazság, hogy a halállal mi a helyzet, ezek egészen más megvilágításba helyezik akár a hétköznapjainkat is.
Jobban érthetjük, hogy hogyan működik ez a világ körülöttünk, és igazából valamennyire ezek a gondolatmenetek példát adnak arra, hogy hogyan érdemes elgondolkodni a saját történeteinken, tetteinken, hogyan érdemes értékelni azokat az információkat, meg állinformációkat, amikkel mindenhonnan bombáznak minket. Van benne néhány olyan dolog is, ami így közkeletű történeteket, értelmezéseket megcáfol, világosabbá teszi, hogy valójában mi is történik.
Mondanak példát!
Nekem nagyon megmaradt az, hogy újraolvasta Alan Turingnak a történetét. Alan Turing egy kiemelkedően nagy matematikus volt, filozófiailag is nagyon érdekes és fontos, amit alkotott. A 20. századi matematikának az egyik legfontosabb felfedezés, a Church-Turing-tétel fűződik az ő nevéhez, az, hogy bizonyos probléma családokra nincsen automatikus eldöntési eljárás, amelyik mindegyik problémát megoldja. Emellett és ezzel nagyon érdekes módon összefüggve ő volt az agya annak a csoportnak, amelyik a náci hadi irányításnak a kódrendszerét feltörte, és ezzel nagyon sok ember életét mentette meg Nagy-Britanniában, lévén, hogy tudták, hogy hol fognak támadni a német bombázók. A nagy-britanniai bombázások alkalmával volt ennek igen nagy jelentősége, és azután valahogy nagyon különös módon halt meg. Ő homoszexuális volt, és elítélték egy 2 évvel a halála előtt egy eléggé csúnya ügyben, amikor valaki feljelentette miatt, homoszexualitásért ítélték, akkor még volt ilyen, kényszergyógykezelésre ítélték, és azután végül öngyilkos lett. A kettőt általában összefüggésbe hozták egymással. Hát Jim Holt közelebb megy a tényekhez, nagyon alaposan földeríti, hogy mi is volt, és az a tanúság belőle, hogy ez az összefüggés nem olyan egyszerű. Eléggé rosszakat ír, pár évvel ezelőtt látható volt Kódjátszma című filmről, amely eléggé eltorzítja a tényeket, és eléggé eltorzítja Turingnak a figuráját, amit az ő jelleméről, jellegéről tudni lehet, azt egy közhely sémába állítja bele a helyet, hogy a valóságos emberrel foglalkozna, aki egyébként sokkal érdekesebb volt, mint a filmfőhős.
Egyébként számomra az is lenyűgöző ebben a könyvben, hogy nagyon sok portrét kapunk tudósokról, filozófusokról, hihetetlen gondolkodókról, akiknek az, hogy az életét megismerjük, egészen új szempontokat hoz. Volt ilyen, ami az ön számára fölfedezés értékű volt?
Rengeteg ilyen volt, de nekem azt tetszik benne a legjobban, hogy össze tudja kötni a felfedezéseket és ezeket a portrékat, ezeket a nagyon jól megrajzolt portrékat. Nem arról van szó, hogy a portré valahogy magyarázná, hogy mit is fedezett föl, de hogy jön ez össze, hogy valaki felfedezett például Mandelbrot a fraktálokat, és közben az az életszerető és gazdagságszerető ember volt, akinek őt bemutatja, és egy nagyon-nagyon kalandos életű ember. Érdekes, bár hát a nemzeti elfogultságunkat egy kicsit piszkálhatja, nem olyan kellemes az a portré, amit Neumann Jánosról fest, de az is nagyon jó és meggyőző. Én is ezeket sorban nagyon élveztem. Van egy olyan, ami nem annyira pozitív a személy alatt, bizonyos teljesítményeivel szemben nagyon is kritikus, azt hiszem nagyon indokoltan. Ez Galton, a statisztika és az eugénika atya.
Francis Galton, és ugye nagyon érdekes, hogy ő Darwin unokatestvére volt, és valami hihetetlen koponya lehetett.
Igen, hihetetlen intelligenciával ment bele tévutakba, aminek mindig ki vagyunk téve. Tehát, hogyha tanulságokat, ilyen nagybetűvel kiírható tanulságokat keresnek, ami mindig borzasztó egyszerűsítő és közhelyekhez visz, az, hogy ettől akár a zsenialitás sem vét, hogy valahogy félrecsusszon a gondolkodásunk, és elfogadhatatlan vágányokra. Igen.
Ugye Galton, őt a fajok eredete indította arra, hogy elkezdjen gondolkodni azon, hogy az emberi faj tenyésztés általi javítása az kivitelezhető-e, és akkor ebből lett az eugenika.
Tehát azért azt kell tudnunk, és ezért jó ilyesmin elgondolkozni, hogy bizony egyáltalán nem csak náciknál voltak divatosak ilyen gondolatok, és mindenütt elfogadhatatlan következményekhez vezettek, ha nem is olyan mennyiségben és intenzitással, mint a náci Németországban. Tehát nagyon egyszerű gondolkodásmód az, hogy vannak az ördögök, a rosszak, akiket eltolunk magunktól, és mindenki más távol áll tőlük. Hát nem, sajnos sokkal folytonosabb a jót és a rosszat összekötő vonal.
Fontos beszélnünk Einsteinről és Gödelről. Ők többször visszatérnek a könyvben, mint hogyha nem is evilágiak lennének.
Nagyon különböző módon voltak különlegesek, mert Einstein az én képem szerint eléggé evilágra való ember volt, akit egy kicsit a kultusza, a felfedezésének a nagyon nagy jelentősége is. Egy kicsit a visszaélés ezzel a nagy jelentőséggel emelt valami olyan piedesztára, amit ő maga nagyon nem szeretett. Gödel meg egy olyan ember volt, aki tényleg valahogy kívül került a világon, talán a saját pszichés problémáinak a következtében is, de őnek Einstein nagyon sokat jelentett, az Einsteinnel való kapcsolat az a kevés olyan időszaka volt az életében, amikor boldog volt, amikor úgy érezte, hogy igazi szellemi társra lett, és hát nagyon-nagyon jó volna, hogyha az ember egy időgépre ülve és összezsugarítva magát elutazhatna Princetonba, és kileshetni, hogy miről is beszélgettek, mert annak csak egy kis töredéke az, ami írásba került és felfedezésbe került. Ezek így is rettenetesen fontosak. Hát Gödel az én szükebb területemnek a logikának, hát a legnagyobb, vagy legalábbis Arisztotelész óta a legnagyobb alakja, egy kárpázatos zseni volt, és hát az ő életéből meg az a tanulság, hogy a zsenialitás nem teszi boldoggá az embert. Pedig viszonylag kevés külső akadállyal kellett megküzdennie Gödelnek. Uh-huh. Időben elmenekítették a náci birtokba került Ausztriából, és Princetonban nyugodtan élhetett. Korábban neki Ausztriában sem volt baja, de hát egy olyan ember volt, aki magában hordta a boldogtalanságát.
Vicces, hogy majdnem nem sikerült az amerikai állampolgárságot fölvennie.
Vicces történet. Ez is egy olyan, amit nem tudunk, hogy ő hol talált ellentmondást az amerikai alkotmányban, amiről az ő állampolgárság kérelméről döntő bírót megpróbálta meggyőzni, aztán szerencsésen lebeszélték róla. Ebben is közreműködött Einstein is maga. Tippek vannak rá, és egy tippet, egy elég jól a tényekkel alátámasztott tippet közöl Jim Holt is ebben a könyvben. Ez azért inkább csak egy kedves sztori. Igazából a Princetoni Institute of Advanced Studies, ez egy olyan hely volt, ami arról szólt, és szól ma is, hogy kivételesen tehetséges, kivételesen zseniális embereket arra odahívni, hogy méltó és nyugodt körülmények között alkothassanak. És ezt hát, megtették akkor Gödellel, Einsteinnel és többekkel másokkal. Érdekes, és engem is nagyon-nagyon, majdnem azt mondhatnám, hogy megrázotta, hogy ez Jim Holtnak sikerül ábrázolni a két embert és a kapcsolatukat, azzal együtt, hogy mondom, nagyon sok mindenről nem tudunk, amiről ők a Princetoni Parkban beszélgethettek.
Viszont ami a kívülállónak mondjuk nem juthat eszébe, hogy mi az, amiben ők nem értettek egyet, és hogy az hogyan, hogy úgy mondjam, vitte előbbre a világot, különbözőképpen gondolkodtak például az időről.
Ami megjelent, amit publikáltak ezeknek a beszélgetéseknek az eredményeiről, az a mai kozmológiai gondolkodást, tehát azokat a világmodelleket, amik ma a fizikában működnek, a világ kezdetére vonatkozó modellek, a világ történetére vonatkozó modellek, amiket a laikus közösség talán leginkább Stephen Hawkingnak a nevéhez kapcsol. Ezek innen erednek, itt kezdődtek, és az, hogy mennyire értettek egyet az idő természetében, mennyire nem, ennek nem a részletei az érdekesek, az az érdekes, hogy ez indította el, ez indokált ezt az egész gondolatsort, aminek ma messze nem vagyunk a végén, és ami még ma is termékeny, és még nagyon sokáig termékeny lesz valószínűleg.
Szó van például a matematika esztétikumáról, vagy hogy romantikus-e a matematika. Szóval, hogy bizonyos tudomány ágakhoz úgy kerül az ember közel, ahogy talán sosem.
Én 40 évvel ezelőtt, 43 évvel ezelőtt szereztem a matematikus diplomámat, amit azóta csinálok, az inkább filozófia, mint matematika, de hát én azért követek egy csomó dolgot. Egész sor olyan dolog volt, ami ennek az utolsó 40 évnek a matematikájáról, mióta én végeztem, amiről én még nem hallottam. És ez egyébként a legpozitívabb benne, a legtöbb ismeretterjesztő könyv elköveti azt, hogy ott ragad régi időknek a tudományánál, amilyen a matematika vagy a fizika volt 100-150 évvel ezelőtt, mert úgy gondolja, hogy az, ami könnyen elmondható a laikusnak, amit kapcsolni tud a középiskolai ismereteihez, ugye a középiskolai szint az, amit úgy el szokás fogadni kiinduló pontnak, hogy azt azért az olvasó tudja. Számomra talán a könyv pozitívumai között pont az a legnagyobb, hogy a legutolsó évtizedek matematikáját sikerül közelhozni az olvasóhoz, és mondom, ez odáig megy, hogy egy csomó olyan dolog van benne, amit én a matematikus diplomámmal együtt nem ismertem, mert annyira új, mert amikor én egyetemista voltam, még nem tanítottak, mert utána, miután én eléggé speciális területeket figyelek a matematikában, tehát például, amit a nem standard analízisről elmond, az nem volt új, csak érdekes, és nagyon szép, ahogy előadja, és csak dicsérni tudom, mert egyesíti azt, hogy szakmailag elfogadható, teljesen rendben van, és hogy érthető és érdekes. De van egy csomó olyan dolog, amit én nem követtem, és amit nekem is újak. Mondanék egy párhuzamot. Nagyon-nagyon örültem, hogy Jim Holt említette is. Péter Rózsának a Játék a végtelennel című könyve, amit 1943-ban írt, és ami eljutott Gödelnek a tételeiig, amik az 1930-as éveknek a nagy eredményei voltak, úgyhogy egészen elemi szintről kezdte a matematikát, más stílusban, más hozzáállással, mint Holt, de hasonlóan érdekesen. Holt egy riporteri a matematikának. Péter Rózsa meg egy tanítónéninek a formáját, figuráját vette föl, mint első személy. De mondom, a közös bennük az, hogy érdekesek tudtak lenni, érthetőek tudtak lenni, és hogy ma az eleve matematikát szólaltatták meg, és nem a régit.
Amit a számítógépes programokról ír, szerintem az is érdekes lehet egy átlag olvasónak, hogy mondjuk kihez fűződik az első számítógépes program.
Akik ezzel foglalkoznak, illetve a folklóra, ami erről terjed az ezzel foglalkozók között, hiszen sajnos azt hiszem, hogy ez nem jó dolog, de a tudományok oktatásában, egyetemi szintű oktatásában is kevés szerepet játszik a tudománytörténet. Azoknak a számára annyiban újdonság, hogy a folklórra vált téves információkat számolja, éppen Ada Lovelace-nek a szerepét egy kicsit csökkenti ebben, nagyon jól bemutatja, hogy miről volt itt szó, Charles Babbage-nek a szerepét viszont nagyon szépen bemutatja, és úgy néz ki, hogy itt őneki és ennek a Babbage nevezettő tényleg zseniális úrnak a kapcsolata az, amiben a program vezérlésnek a gondolata, tehát lényegében az, hogy nem egyenként kell kiadnunk az utasításokat, hanem az utasítások ciklusokba szervezhetők. Tehát újra kérheti és megkaphatja a mi gépezetünk az utasítás, hogy ezt hajtsa végre, és ilyen ciklusoknak az ismétléseiből fog az eredmény kialakulni. Ez valahogy ebben a körben, ebben a levelezésben született meg, de hát ebben a dának kevésbé volt kezdeményező szerepe, ő inkább csak elsajátította gondolatokat, és azután azok, akik fölveszik ezeket a gondolatokat, mindenek előtt a már emlegetett Turing, akinek az absztrakt gépje, a Turing gép játszik úgy szerepet. Annak a bizonyos tételnek, a Schwarz-Turing tételnek a bebizonyításával, amit én emlegettem ennek a beszélgetésnek az elején. Ami tényleg meglepő lehet, hogy itt a programozásnak, a program által való vezérlésnek az alapelvei azok, ugye a 19. században hogy elkezdtek már kialakulni, miközben a technikai megvalósítás rettenetesen távol volt.
Amikor Einstein Gödellel sétált, Kirándulás az értelem peremén, Jim Holt esszékötetét a Tipotex kiadó jelentette meg.